rendszeretek.
Nem, ezt a demokráciára épülő gesztus nem gyakorlom, bár remélem, hogy azért sok demokrata vonatkozás van az én személyemben, de mondjuk a darabokat nem egyeztettem a művészekkel, hogy mit szólnátok, ha inkább ezt mutatnánk be, és nem azt, mert akkor ugye elindul egy ilyen mindenki számára kedves játék, és mindenki szavaz, hogy nekem szimpatikusabb a Sirály, mint a Platonov, de akármennyi is Csehov a közös nevező. Nem, én tudatosan építettem a társulatot, tudatosan választottam szerzőket, darabokat, mint ahogy nem csak a társulati munkámban, hanem amikor privát rendezőként itt vagy ott a világban rendezek, mindig okkal ajánlok, ott persze az igazgatóknak ezt a fajta lehetőséget megadom, hogy ez a három mű lenne, de csak az alapján, amit már láttam a társulat repertoáriából, és azt látom, hogy itt hiányzik egy szín, vagy én ezzel a színnel tudnék hozzájárulni az amúgy nagyon színes vagy változatos repertoárhoz. A Maladipét, mivel tudom, meg irányítom, gondozom, alakítom, ezért perspektívában, ezért pár lépéssel előtte járva az épp aktuális repertoárnak tudom fokozni és inspirálni, ezért olyan szerzők szerepelnek előttem, olyan művekkel, amelyek újabb szintet, újabb lépcsőfokot jelentenek a társulati eszmélés számára, és kihívásokkal teli formai, tartalmi egységesülést biztosítanak. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarországon, tisztelet a kivételnek, létezik egyfajta formafóbia. Tehát ha erős egy előadásnak a formakultúrája, akkor ezt nagyon könnyen formalistának nevezik, akár csak az elemzők, akár csak a nézők. De ez attól való félelem kapcsán érdekes, hogy nem ismernek sokféle formát a nézők. Vagy ha láttak is itt vagy ott, egzotikusként apostrofálják, és nem látják ezt finoman a magyar őshonos belterjes kertészetbe bevezettetni, vagy bevezetődni. Én mindig arra törekedtem, hogy a vancouveri indiánok kultúrájának, vagy a görög kükloidáknak, vagy az etruszk kultúrának ugyanúgy legyen helye a magyar színházi, vagy egyéb kultúrákon belül, mert azt gondolom, hogy mi annál gazdagabbak és változatosabbak vagyunk, vagy leszünk, minél több felől közelítjük meg az adott témát. Tehát a mi előadásainknak a forma világát, a buttó ugyanúgy átjárta, mint Parajanov ikonikus nyelvezete, és a többi, tehát most nem megyek bele ezekbe az apróságokba, tehát én sokfelől merítkezek, mint alkotó, mint egyén, és ezeket tudom előnyösen a színészek számára átadhatóvá tenni, de csak akkor, ha előkészítem. És ehhez kellettek a nagyszerű alkotótársak, akik ugyanígy sokféle kultúrából tudták a lényeget leszűrve, formává és fogható vizuális, akusztikai és verbális ingerekké fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex folyamat, tudatosan történt, és történik, ami történik, de okkal. És ezt a fajta bizalmi faktort szerintem meg kell szavazni a művésznek, a vezetőség felé, hogy nem véletlenül ezt a szerepet bízza idém rám, mert most kettőt hátra kell lépnem, hogy jövőre viszont négyet léphessek előre. Ez már pedagógia. Ezzel is kevesen rendelkeznek. Én ugyanígy egyfelől hordozom, másfelől megtanultam, hogy tudni kell ezt a fajta dinamikát, csoport és egyénnek kell átítatott dinamikát képviselni és magas színvonalon értékesíteni.
Kívülről úgy tűnik, hogy a Maladipe egy folyamatosan kísérletező színház, amit viszont most mondasz, abból meg azt szűröm le, hogy valójában, amit mi így folyamatos megújulásnak és kísérletezésnek látunk, az a nagyon sokféle rendszerből egy újfajta rendszer létrehozása.
Igen, azt gondolom, hogy ilyen az életünk, ilyen a mi fejlődésünk, hogy naponta érnek új váratlan ingerek, amiket megpróbálunk megérteni, utána beemelni a működésünkbe, lehetőleg holnap már alkalmazni ezeket, mert akkor fejlődünk, ha nem csak úgy átmennek, vagy átsuhannak rajtunk, vagy mellettünk, hanem hogy valamiféle pluszt hoznak az életünkbe, de nem elfelejteni, ahogy említettem, hogy honnan indultunk, és mik azok, amik már alakították a mi evolúciónkat. És ennek a párbeszéde, tehát a múlt, a jelen és a jövő között elhelyezett személyiség változékonyságának a magánbeszélgetése szerintem nagyon fontos, egyrészt elvégzendő, másfelől megosztandó másokkal. A kísérletezésnek meg azért van szerepe, mert ott persze a hozzájárulás, a vélemény, a személyiség, a munkabírás, a ilyen-olyan lobbanékony, lánglelkű természet, az nagyon sokat változtat, akár a próbán, akár az előadásokon, ha olyanok az előadások, és ezért nekünk sok olyan előadásunk volt, ami például variabilitásra épült, tehát variációkra. Leonsz és Lénát említem, ami 25 jelenet írva, de mi 100 féleképpen dolgoztuk fel, és a színészek készen álltak arra a játékra, hogy bármilyen változat sorozatot kérhetek a nézők előtt, és még a nézők is kérhetnek. Szóval azért ez nem az a klasszikus, hogy 7-től 10-ig pontosan tudom, hogy mikor, hol lesz a kelléke, mit kell mondanom, hanem úha, anyám, hát itt érdekes játékok fognak, meg váratlan momentumok megnyilvánulni, de pont ez a tetrekészség, ez a cinkos, játékos attitűd, az, ami egyfelől rendszereket kell, hogy ötvözzön, mert egy tudatos, játékszabályokra épülő összjáték, ugyanakkor meg a felültervezhetőség felszabadító jelleggel stimulálja az együttműködést. Na most ennek a plasztikáját, ennek az egyensúlyát kikeverni, és utána nem csak tartósítani, hanem újra keverni, ez egy másfajta életforma, amiről már beszéltem, és én azt gondolom, hogy ezért is voltak inkább ilyen korszakok a Maladipében, tehát igazából 6,5-7 együttes alakította a Maladipe brandet egyik, és mindegyik korszaknak megvoltak a játszótársai, akik nélkül, és ezt nagyon fontos elmondanom, legyen ez játszó, alkotó vagy nézőtárs, nem lett volna Maladipe, vagy nem jutott volna idáig el ahová, és nem vált volna azzá, amivé itthon és külföldön. Tehát itt nagyon sok embernek a hozadéka, emberi, művészi, szakmai hozadéka alakította, vagy építette ezt a pagodát, remélem, hogy több szintű és egyre testesebb és egyre fényesebb, főleg szellemi értelemben. Tehát azt gondolom, hogyha itt a szellem és a lélek olyan hangot talált meg magának egy-egy vállalkozás, kísérleti tevékenység fázis kapcsán, ami felszabadította az adrenalint, a mindenféle egyéb hozzájárulásokat, akkor ő tényleg önazonosan tudott részt venni ebben a folyamatban, és ez beépült ezekbe a falakba. Én ebben hiszek, én ebben látom a legnagyobb erejét a Maladipének, meg abban, hogy mi nagyon sokféle rendszerben, rajtunk kívülálló rendszerekben tudtunk helytállni. Ehhez az kellett, hogy mi mobilisan gondolkozzunk, hogy mi könnyen tudjuk adaptálni a lényeget bármilyen színházi térbe, bármilyen anyagi, financiális, gazdasági, strukturális, szervezeti körülményrendszerbe. Tehát ha ezt nem engedjük meg magunknak, akkor törtünk volna, mint a pálca, nem pedig hajoltunk volna.
Ugye most 25 év eltelt, mondtad, hogy ez gyakorlatilag nem is 25, hanem 50 munkában. Meddig látsz előre? Mondtad, hogy előre építkezel, pontosan megvan a fejedben. Meddig látsz előre?
Meg nem halok. Azt hiszem, hogy...
Tehát annyi terved van már most így felépítve?
Nem tudom, mikor halok meg. Tehát lehet, hogy holnap, és akkor a tervem eddig ér, és nem tovább. Tehát a holnapi napig látunk. Természetesen minden társulatnak az alapítója, egyben a társulat maga is. Tehát lehet ezt cifrázni, hogy Balázs Zoltán és társulata, vagy Maladipe, de alapvetően ez így működik, hogy Pintér Béla és társulata, azaz a társulat, mégiscsak Bélán múlik, rajta múlik, vagy múlan mindenféle együttes vezetőkön ezek a potenciális fejlődési folyamatok, de a lényegét tekintve azt gondolom, hogy addig tervezek, ameddig az idő, a körülmények és a vágy megengedi, hogy ez tervezhető legyen, készen kell rá lenni, megint ismétlem önmagam, de a tapasztalatok, az eredmények, a teljesítmények másfajta érvényesülést kell, hogy biztosítsanak. Én ma nem gondolkozhatok ugyanúgy, illetve igen, de minek, mint ahogy 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha nem vettem volna észre azokat a számomra vagy számunkra fontos, hasznosítható elemeket, amelyeket tovább lehet gondolni, sőt, kötelező, akkor én még mindig ott toporognék, ahonnan indultunk. És akkor hátról dőlve élvezhetném azt, hogy bárki visszatér hozzánk, mindig megkapja biztonságos, biztos előadást és a tartalmi formai egységet. Mivel én kockázatos, kalandvágyó fickó vagyok, ezért ugye akaratlanul is húzom magammal ezt az egész csapatot ez irányba, és minden új lehetőség, legyen technikai, művészi, szakmai, emberi, engem nagyon érdekel, és igyekszem előnyösen használni a következő vállalkozás kapcsán. Ez lehet szerzői világ, lehet egy mű sajátja, de ne felejtsük el, hogy azért velem is rendesen megfordult a világ, mondjuk akár csak egy éve, amikor is a Metri Művészeti Központ vezetője lettem, ami a Bánkító partján álló fenséges épület, csodálatos alapítókkal, Karas Ferenccel, Karacsné Zagyva Juliannával, akik megkértek, felkértek, én meg megtisztelve a felkérést, vagy megtisztelően a felkérést elvállaltam, és hát ott egy egészen különleges koncepciót van lehetőségem kibontani, nemzetközi programok, magyar előadások és a többi, és hát ennek kapcsán másfajta lehetőségek nyíltak meg Magyarországon számomra. Mert a külföldi világ az mindig is része volt a mi működésünknek, de a magyarországi az igazából most tud megint megtestesülni, mert volt nekünk bázisunk, a Maladipe bázis a Mikszáth téren, ez egy lakás volt, de ezt elveszítettük, és a befogadó képessége 50 főnyi volt, a Metriné meg 280. És bár nem a Maladipe állandó játszóhelye, de mégiscsak a Maladipe szellemisége akaratlanul a személyemen keresztül egyfajta injekciózási projektet is képvisel.
Ugye most zajlik éppen a Pészák Fest, és ott a bábjátékost fogjátok játszani, ez most éppen a jelen, beszéltünk múltról, jövőről, nézzük a jelent. Rendező, színész, hát itt díszlettervező is vagy, szóval nem nagyon lehet olyan helyre nyúlni a színházban, ahová ne érne el a kezed, vagy amit ne próbáltál volna ki.
Hát ugye ez a többszörösen terhelt művész, a multifunkcionális alkotó kategóriája. Én azt gondolom, hogy nagyon sok felől közelítettem világéletemben a színház csinálás lehetőségét, ilyen játszótársakkal is voltam körbevéve, tehát ha úgy adja az élet, hogy a tervezést magát én elvégezhetem díszlettervezőként, akkor én elvégzem, mert pontosan tudom, hogy milyen térben szeretném az adott akciót megvalósítani. Bob Wilson, aki már nem él, de mesterem volt, ő mindig a teret látta először, amikor beszélgettünk, meglepő módon ugyanazt mondta el, amit én is tapasztaltam, csak nem volt kivel egyeztetnem, hogy amikor olvasok egy művet, én a teret látom, és a térben már látom a személyeket, hogy előrébb vannak, hátrébb vannak, így mozdulnak, úgy ülnek, állnak, sétálnak, guggolnak, stb. Brook üres teréhez hasonlatosan. Tehát, hogy nekem nagyon könnyű a teret megfogalmazni, és akkor egy jó szcenikussal, aki hosszú évek óta hűséges alkotótársam, Katona Kós Jánossal, meg is szoktuk fogalmazni, de azt, hogy technikailag ez hogyan tudja majd ezt a változatos, brilliáns, virtuóz jelleget megragadva életre keltetni az adott történetet, az meg már az ő tudása, és én ezekben nagyon bízom. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki a saját képességei és tehetsége szerint tud hozzájárulni egy adott eseményhez. Én azt nem szeretném átvállalni, de serkenteni, piszkálni, irányítani, kiegészíteni örömmel. És ez a bábjátékos esetében is itt volt, ahol a mozgást is én magam jegyzem, különböző mozgás kultúrákból, elsősorban, vagy különösen a 20-as, 30-as évek kabaré világából merítve lett megfogalmazva, de most az öltöny kapcsán, ami a következő bemutató, meg a dél-afrikai színházi vagy mozgáskultúra az, ami serkent inspirál, hiszen megint nemzetközi koprodukcióban vagyunk érdekeltek, úgyhogy a Metrinnek ez az első saját bemutatója egyben.
Ugye most ezt a zsinagógában, a Róma utcai zsinagógában fogjátok játszani. Persze, fesztiválokon különféle játszóterek játszik az ember, de ez egy nagyon szakrális hely. Ez mi az, amit hozzáad a darabhoz? Mennyire alkalmazkodtok ilyenkor magához, a helyszínhez?
A lényeghez, a tartalomhoz alkalmazkodunk, szóval nem kell eladnunk magunkat, vagy nem kell redukálni a lényeget, hanem a művészeknek az idegrendszerét, a figyelmét ugyanúgy kihegyezve érdemes aktivizálni, ellenben az atmoszférája, a dimenziói, hát természetesen az illata, akár ha csak egy ilyen szent helyre gondolunk, mint a zsinagóga, befolyásoló tényezőként lesz majd jelen, és hát ezt érdemes használni, vagy érdemes beemelni az előadás egészébe, de nem eladni magunkat, vagy szoktak ilyet néhányan, amikor úgy kiszolgálják a nézők igényeit, hogy akkor hirtelen nagyon szentimentálisak lesznek, vagy áhítatosak, vagy képmutató jelleggel, de mélyen magukba forduló alakítások születnek meg, és akkor a hangja is eltűnik a művésznek, annyira hallhatatlan lesz, és a többi.
Ezt a nézők is tudják egyébként.
Igen. Azért mondom, hogy ezek a veszélyek ott vannak, de mivel már egyszer játszottuk a zsinagógában a 80 éves évforduló kapcsán, ugye a holokauszt 80 éves évfordulója kapcsán, ezért már ki lett próbálva a tér, és nagyon nagy sikerrel távoztunk onnan, és nagy ajándékozással, mármint oda-vissza, a nézők és az alkotók közötti gesztusként, és azt hiszem, hogy ezt a tapasztalatot mi most könnyen vissza tudjuk forgatni, de ismét készen kell rá lenni, tehát oda kell figyelni az ilyen csábító, kísértő jellegű tényezőkre, és hát ezeket kivédve tényleg arról próbálunk majd beszélni, ami minket szervez, az ügy, azaz a bábjátékos tudata, aki, nem tudom, hogy a nézők tudják-e, vagy ismerik ezt a történetet, Berlin után 5 évvel egy panzióban találja magát, ott él a képzeletében megrekedt, megdermedt történettel, ami a feleségéhez és a meg nem született gyerekéhez kötődik, ugyanis a feleségét Sonderkommandósként ő maga temette el, égette el a lágerben, és hát ezt nem tudja feldolgozni érthető módon, és projekcióként, báb formájában éli vele a mindennapjait, és hát ez meghatározza a viszonyát a világhoz, a bizalmatlansági faktort, és a többi, tehát egy nagyon különleges a pszichének a sötét világát, zónáját képviselő mű, amit én megpróbáltam nem csak a depressziós, a sötét, a negatív energiák vagy pólusok felől megközelíteni, hanem a fény, a pozitív, a remény, az életbe való visszatérés szükségessége, lehetősége, hogyanja felől, és ehhez a zene, a fények, a kosztümök, és hát főleg a mozgás által kifejeződő színészi változások szerintem sokat hozzátesznek, de leginkább az előadók személyisége. És tudása, tehetsége, hiszen rengeteg nyelven beszélnek, énekelnek, több szólamúan, és a többi, szóval egy nagyon különleges előadó együttessel és csapattal volt szerencsém dolgozni, és szerintem ezt a nézők is érzik.
Ugye a Maladi P-nek megvan azért a hűséges közönsége, de azért mindig újabb és újabb terepeken mutatja meg magát, ahol eddig valójában arról beszéltünk, hogy Balázs Zoltán hogy vezeti a Maladi P-t, és hogy működik, de hát ez a Maladi P nyilván egy színház, és te is mindig elmondtad, hogy ezt nem egyedül csinálod, hanem van egy csapat, ami változik, de azért folyamatosan követ téged, és folyamatosan mentek azon az úton, amit kitaláltatok magatoknak, és azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy van egy saját útja a Maladi P-nek. Hát most ez az út a 25. évfordulójához érkezett. Én kívánom, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva le tudjunk ülni megint, és akkor beszélgetni arról, hogy hova jutott a Maladi P. Ugye ez azt jelenti, hogy a Maladi P is van, te is vagy, én is vagyok, tehát hogy már 3 remek perspektíva.
Halleluja, maradjon így. Még annyit tennék hozzá záró akkordként, hogy tényleg olyan, mint ez az ibzeni hagyma, ez az egész Maladi P nevű jelenség, hogy rengeteg héja van. Nagyon keveset sikerült még eddig lebontanunk, vagy lehámoznunk, még nagyon sok van, és én azt gondolom, hogy ha így alakul, ahogy javasoltad, kérted, ajánlottad, igényelted, akkor ezekről a héjakról tudunk legközelebb beszélni. Eljutva szintén a lényeghez, amiről szót ejtettünk, de ennek nagyon sokféle vonatkozása, a változás jogát fenntartó aspektusa van, és azt gondolom, hogy a szerencse biztos, hogy hozzá fog majd tenni, mint ahogy eddig is hozzátett a tudatosulás folyamatához, és főleg azok a játszótársak számítanak, akik eltökélten, szenvedélyesen, önazonos módon értéket látnak ebben a vállalkozásban. Úgyhogy magunknak ezt kívánom, hogy sok ilyen elvetemült, szenvedélyes alkotó és játszótársat találjunk itthon és külföldön, és a nézőinknek, akik eddig is, ahogy említetted, nagyon hűségesek voltak, további hűség bónuszpontokat és kártyákat szeretnék kiosztani képletesen is majd a gyakorlatban az előadásainkon, illetve kövessenek minket, mert bárhol vagyunk, mindig nagy szeretettel látjuk őket, immáron barátként, régi ismerősként.
Köszönöm szépen, beszélgető partnerem Balázs Zoltán, a Maladi P Színház létrehozója, rendező, színész és még sok egyéb más. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Köszönöm, hogy velünk voltak. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, és ne feledjék, még tart az 1%-os időszak, úgyhogy mindenképpen rendelkezzenek a 2x1%-ukról, mert hogy ez a 2x1%, amiről egész biztosan tudni fogják, hogy mire költötték. Ha nekünk adják, akkor remek műsorokat készítünk belőle, és valóban nagy szükségünk van most az Önök segítségére. Az adószámunk 180-480-23-1-43. Természetesen ezt így fejben nem tudják tartani, de hogyha felmennek a civilradio.hu weboldalunkra, akkor ott rögtön meg fogják látni. Köszönöm, hogy velünk voltak. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása. Thank you.
come back to your daddy one more time. Please, baby. Please, please, baby. When I get my money, I will give you my last dime. When you left me, babe, you left me feeling so blue. You know that I didn't love no one but you. Please, baby. Please, please, baby. Won't you come back to your daddy one more time? So blue, baby. I'm so blue, baby. I can't sleep at night. I can't hardly talk from crying. You know, baby. You know, baby. You always forever on. Since you've been gone, I can't sleep at night. Why don't you take my meals? I can't eat a bite. Please.